No hát május 14-én választások lesznek Törökországban. A tét óriási, ugye lehet látni, hogy a migrációs nyomás enyhítésétől kezdve a NATO bővítésén keresztül a közel-keleti erőviszonyok befolyásán át elég sok mindenben van döntő szava Törökországnak, és hát ugye Erdoğan elnök megméretteti magát, és örök hálám Tunkli Daninak, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatóján, amikor megalkotta az Erdoğan kifejezést, kérdőjellel egyelőre, mert még hol van karácsony, meg a török választások. Ugye komoly kihívás vár a török elnökre a választásokon. Szerbusz, jó reggel, Dani!
Jó reggel!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
No, hát gondolom a világ, mert ez talán nem túlzás, nem a világ legnagyobb országa Törökország, de most elég komoly befolyása van a világ dolgának alakulására, úgyhogy visszafolytva, a lélegzet visszafolytva figyelik, hogy mi fog történni.
Van-e realitása?
Egy elnök cserének Törökországban.
Egyáltalán. Vagy ez egy ilyen, hogy mondjam, ebből a pozícióból kémlelt olyan elképzelés, aminek esetleg örülnénk?
Én nem tudom, hogy ki örülne neki és ki nem. Én csak azt tudom, hogy alapvetően nem szokott ilyen rendszerekben ilyen komoly választás lenni. Alapvetően az nem kicsi esély van arra, hogy Erdoğan elnök úrnak mennie kell majd. Vannak azért olyan módszerek, olyan mérsékelten soft módszerek, amivel azért tudja menedzselni a választást, és láttunk is azért jó példát az elmúlt időben. Szerintem egy hónapja, másfél hónapja beszélgettünk veletek arról, hogy alapvetően két komoly ellenzéki jelölt esélyes van, ugye itt van egy ellenzéki összefogás, a Table of Six, és az egyik az ankarai polgármester, a másik az isztambulzi polgármester volt, akinek komoly esélye volt a felmérések alapján. És hát az történt azért az elmúlt időszakban, decemberben egészen konkrétan, hogy az isztambulzi polgármester egy beszéde miatt, ahol egy ellenfelét, egy másik politikus idiótának nevezett, 2,5 év börtönre ítélték, ez még nem jogerős, de hogy azért látszik, hogy így aktívan van menedzselve ez a választás, tehát hogy nyilván a kérdésed a válasz az röviden, hogy nem tudjuk, hogy ez lehetséges-e, azt tudjuk, hogy lesz egy választás, és azt tudjuk, hogy Erdoğan nem volt ennyire népszerűtlen már nagyon régóta. Ennek ugye bár két több oka is
na
van.
Na de a gazdaság az egy,
hát
nem?
Meg a politikai háttérszervezet mögötte azért, bocsánat, hogy ezt a két dolgot egyszerre, tehát hogy a népszerűtlenség érthető, de hát azért itt nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza az, hogy ő hogyan tisztogatta le az ellenfeleit különböző módszerekkel, puccsal, bármivel, illetve az azt kihasználó időszakot nézve, tehát én azt el tudom képzelni, hogy ő nem népszerű, de hogy helyette nem tudtak mást felépíteni szervezeti szinten, abban is teljesen biztos vagyok.
És nem esett szó a földrengésről, ami megint csak megterheli az amúgy sem jó bőrben lévő gazdaságot.
Meg hát rájuk tud égni, igen, ugye? Igen. A látottak alapján.
Na, szóval a kérdés az, hogy mennyire van nehéz gazdasági helyzete Törökországnak, ez mennyire keserítheti meg Erdoğan szája ízét?
Igen, tehát hogy akkor szerintem ezt tök jól összefoglaltátok, hogy alapvetően van egy nagyon nehéz gazdasági környezet, van egy külpolitikailag nagyon fontos pozíciója, és nyilván tudjátok, ez mindig így van, hogyha belpolitikailag gyenge egy hatalom, akkor külpolitikára fókuszál inkább, ott mutatja meg, hogy mennyire fontos. Nagyon-nagyon rossz a gazdasági helyzet, és a népszerűsége is az elnöknek csökken. És eljött rá a földrengés, ugyebár nem olyan régen, ami azért nagyon nagy károkat okozott. Tehát, hogy 12 000-nél is több lakás omlott össze, az áldozatok száma az 46 000-nél is több volt, és ez pont az a terület volt egyébként, ami egy tök szegény rész a Törökországnak, tehát itt az egyfőre jutó GDP az 41%-a kevesebb, mint az ország átlaga. És jellemzően egyébként az itt élő többsége az pont a kormányzó pártra szavazott volna, vagy szavazott eddig. Úgyhogy ez is igazándiból egy nehézség. Nehézség az, hogy nincs finanszírozás, nem tudja Törökország kigazdálkodni az újjáépítést. azért itt a becslések szerint 3-5% a GDP-nek, amit most el kéne költeni a kármentésre és a helyreállításokra. És hát látszik, hogy azért fontos ez a választás, ez külpolitikailag is, mert a szaudik is, meg Katar is egyből jött, hogy még az előző 5 milliárd dollárt, az utóbbi a 10 milliárd dollárt finanszírozná a törköket. Ez nagyjából a GDP 1,8%-a. Tehát, hogy látszik, hogy ez nagyon fontos volt a földrengés, és az is látszik, hogy ha megnézzük a statisztikákat, 1945 óta azt figyelhető meg, hogy az ilyen fejlődő országokban, ha van földrengés a választás előtti évben, akkor 40% volt az újraválasztási arány, ami nagyon alacsonynak mondható. Úgyhogy mindenképpen nehéz helyzetben van.
De ki válthatja? Tehát, hogy ez egy, mégiscsak egy kulcskérdés egy ennyire bebetonozott rendszernél.
Ez abszolút így van. Hát itt van egy ellenzéki összefogás, azt szerintem a történelmi analógiáink alapján tudjuk, hogy az nem mindig működik. Itt is volt ugyebár egy olyan szituáció, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnökét jelölték ki most közös jelöltnek, és másnap szétesett az ellenzéki összefogás. Pont azért, amit mondtam, hogy nem az isztambuli vagy az ankarai polgármester lett a közös jelölt, de aztán szerencsésen pár nap után újra összeállt, és most úgy néz ki, hogy ilyen vice president, tehát hogy elnök helyettesi pozícióba megy a két polgármester. Az a lényeg igazániból, hogy ez a hat párti összefogás, ez kiegészül a kurd párttal, ami az egy 10-12%-nyi népszerűségnek örvend, és hogyha meg visszaemlékeztek, hogy mi volt Isztambulban a helyi polgármesteri választáson nem olyan régen, ott ugye be a kurd szavazók döntötték el a választást. Tehát ez azért fontos, úgyhogy én azt mondanám, hogy nyilván, hogy egy full, transzparens, demokratikus választáson valószínűleg a jelenlegi kormányzó veszítene, de hát azért látjuk, hogy vannak itt azért befolyásoló tényezők, amivel aktívan menedzselik a választást.
Na oké, ha már ezt szóba hoztad, az aktívan menedzselendő választást, ilyen helyzetben mit tehet Erdogan? Hát simán elhalaszthatja a választást, nem például? Vagy azt mondja, hogy betilt mindent, nem tudom, sok forgatókönyv.
Nyomtathat még pénzt, már úgyis mindegy.
Hát igen, az a lirának nem biztos, hogy segítene, hogyha megnézitek egyébként azért, hogy az elmúlt, hát amióta Erdogan hatalmon van, a lira az egy olyan gyengülési hullámban van, mint hogyha mondjuk 400-4000 ment volna a forint, tehát hogy ez
Törökország, ne tessék megijedni, kedves magyar hallgatók. Igen. Mert most tehát, pont a hétvégi forint gyengülés után, ez most, hát lehet, ha valaki felületesen hallgat bennünket, ez a mi 400-ról 4000-re a forint, nyugi. Ez csak egy példa, hogy a török inflációval számolva. Igen.
De hát nyilván ott azért nehezebb is az élet, tehát 72%-os infláció van, tehát hogy nem olyan jó ott lenni most feltétlenül, és nyilván a pénznyomtatás az nem segítene ezen most. Ahogyan az alacsony kamatok se segítenek, amivel az inflációt megpróbálják megállítani. Szerintem alapvetően három lehetőség bontakozhat ki Erdogan előtt. Ugye az első az a klasszikus, hogy megnyilvánítja magát. Ha győz, ha nem győz, akkor emelt fölveszít. Azért érezzük, hogy ez nem feltétlenül a legvalószínűbb esemény. A másik, amit beszéltünk, hogy azért a választásokat lehet menedzselni. És a harmadik meg az, amit mondtatok, hogy elhalasztja a választást olyan időponttal, amikor nagyobb esélye van, de ez az utolsó kettő, ez igazániban egy egyértelmű alkotmányos válságot okozna. És hát, hogyha belegondoltok, egyébként az ilyen alkotmányos válságok a törökök esetében a múltban azért nagyon rendszeresen pucs kísérlettel bevégződött. Tehát hogy nagyjából 1960 óta 6 ilyen kísérlet volt, aminek a fele sikeres volt. És hát nyilván ez egy kérdés, hogy a mostani török hadsereg az mennyire hajlandó egy ilyet megreszkírozni. Azért nagyon nagy tisztogatások voltak a legutóbbi 16-os kísérlet után ott a felső vezetésben is.
Hú, érdekes ez a dolog, bár messze van tőlünk, de nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük. Folytatása következik a történetnek. Május 14-én lesznek a török választások, addig még sok minden történt. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Köszönjük, sziasztok!
Szervusz! Tunkli Dániellel, az Akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a török választás kapcsán a kilátásokról.